Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök, belevágtunk a Biblia 66. könyvébe, a jelképekből álló jelenések könyvébe, és most az első részénél tartunk ennek a hatalmas könyvnek. Mindegyik nagy része a jelenések könyvének egy bevezető látomással kezdődik. Jézus Krisztus megjelenik látomásban Pátmos szigetén az ott raboskodó János apostolnak, 7 gyertyatartó között jár kell, 7 csillag van a kezében, és a szájából 2 élő éles kard jön ki, jelezve, hogy ezután egy profétikus egyháztörténet következik. Jézus bemutatja a mennybe menetele és a második eljövetele közötti időszaknak, most már így mondhatjuk, az elmúlt 2000 évnek az egyháztörténetét. Így is szokták ezt a 7 levelet összegezni, hogy ez a Bibliában a legrövidebb egyháztörténet, profétikus egyháztörténet, amit Jézus akkor adott János apostolnak, miután a mennybe ment, a tanítványtársak már meghaltak, és a század végén egyedül János apostol élt. Ez a 7 gyülekezeti levél elsősorban 7 keresztény közösséget szólaltatott meg az akkori Kis-Ázsia területén, de a 7 keresztény közösség egy római hadiút mentén feküdt ebben a sorrendben. Efézus, Smirna, Pergamum, Tiatira, Szárdisz, Filadelfia, Laodícia. Ezt alapul véve ez a 7 levél nem csak a korabeli 7 kis-ázsiai közösségnek szól, hanem a történelem országútján elhelyezkedő 7 keresztény korszaknak és 7 keresztény közösségnek is, néven nevezhető 7 keresztény közösségnek. Nevezzük néven azokat, amelyekről eddig beszéltem. Az első néven nevezhető közösség Efézus az őskeresztény időszakot jelképezte. Tehát az efézusi levélben, az efézusi gyülekezethez írott levélben a 7 keresztény korszak közül az első rajzát láthatjuk, ez az őskereszténységnek az időszaka. Láttuk ebben a levélben, hogy szinte csak dicséret van, de Jézus felhívja a figyelmet egy hajszárepedésre, az a panaszom ellenet, hogy az első szeretetedet elhagytad. Ezért engedte meg Jézus Krisztus a mérhetetlen keresztény üldözéseket az őskereszténység korszaka után. Ezt a korszakot egyébként az első és a második századdal tudjuk azonosítani, a második század elejével. A második korszakunk a második századdal kezdődik, és itt egy pontos idői dátumot is tudunk a lejárat idejének megnevezni. A negyedik század elejéig tart a második korszak, amit így tudunk nevezni, hogy az üldözések korszaka és az üldözések kora keresztény közösségeinek a története. Ez volt az első 2 jézusi levélnek a tárgya, tehát az őskereszténység minősítése, ez az első-második század eleje, és az őskereszténység után a másodiktól a negyedik század elejéig, ez mintegy 2 évszázad, az üldözések egyházának a minősítése. Mellesleg megjegyzem, azért vettem egybe ezt a 2 levelet, mert idáig egységes volt a kereszténység. A negyedik századig a kereszténység egységes, óriási üldözések érik a keresztény közösségeket, de a kereszténység megőrzi az egységét, és lényegileg győzelmesen halad előre a történelemben. A negyedik század elejéig a kereszténység története győzelmi futás. Ami most történik a harmadik és a negyedik levélben, ezt megint bármennyire hosszú is ez a 2 levél, amit ma este föl kell önöknek olvasnom, de együvé tartozik. A győzelmes kezdet után a harmadik és a negyedik korszakban a kereszténység története súlyos válságot él át, és egy nagyon súlyos lehanyatló korszak következik. A válságot a pergámumi levél írja le, a lehanyatló korszakot pedig a 7 levél közül az időileg leghosszabb levél, a tiatírai levél. Nézzük most egymás után sorban ezt a 2 levelet, tehát először szeretném felolvasni a pergámumi gyülekezethez írott levelét Jézus Krisztusnak. Jelenések könyve 2. fejezet 12. versétől olvasom. A Pergámum beli gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az, akinél a 2 élő éles kard van. Tudom a te dolgaidat, és hogy hol lakol, ahol a sátán királyi széke van, és az én nevemet megtartod, és az én hitemet nem tagadtad meg Antipásznak, az én hű bizonyságomnak napjaiban sem, aki megöletett nálatok, ahol a sátán lakik. De van valami kevés panaszom ellened, mert vannak ott nálad, akik a Bálám tanítását tartják, aki a Bálákot tanította, hogy vessen botránykövet az Izrael fiai elé, hogy egyenek a bálványáldozatokból és paráználkodjanak. Így vannak nálad is, akik a nikolaiták tanítását tartják, amit gyűlölök. Térj meg, ha pedig nem, ellened megyek hamar, és vívok azok ellen számnak kardjával. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az elrejtett mannából, és adok annak fehér kövecskét, és a kövecskén új írott nevet, amelyet senki nem tud, csak az, aki kapja. Ez a pergamumi levél. Hogy említettem, kedves hallgatók, olyan tökéletesen megszerkesztettek ezek a Jézusi levelek, minden levél öt részből áll. Ezen az öt részen mindig végig kell mennünk, és ha odafigyelünk, a jelképeket azonosítjuk, akkor megvan a levélnek az értelme. Nézzük most a pergamumi levél első részét. Az első rész mindig a bemutatkozás. Hogy mutatkozik be Jézus? A pergamumbeli gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, akinél a két élő éles kard van. Ez a bemutatkozás. Miért így mutatkozik be? Minden levélben másképp mutatkozik be. Ugye mikor szoktunk bemutatkozni? Akkor, hogyha nem ismernek még bennünket, vagy akkor, hogyha valaki, aki már ismert bennünket, elfelejtette a nevünket. Mit felejtettek el ebben az időszakban? Mit felejtettek el Jézusról? Ezt mondja az, akinél a két élő éles kard van. Ugye a bevezető látomásban is láttuk a két élő éles kardot, a jelképet azonosítottuk, három helyen is szó szerint azonosítja a két élő éles kard jelképét a Biblia, Efézusi levél 6. fejezetében, Zsidókhoz írt levél 4. fejezetében, Máté evangélium a 10. fejezetében. A két élő éles kard mindig az igének, Isten igéjének, tehát magának a Bibliának a jelképe. A Biblia az, amit ha az ember kezébe vesz és elkezd olvasni, a Biblia világosan megmutatja, hogy ez az igaz, ez a hamis, ez a jó, ez a rossz. Aki a Bibliát elkezdi olvasni, azelőtt ki fog tisztulni a kép a világról, de önmagáról is, önmagában is pontosan látni fogja azokat a dolgokat, amiket Isten épít bennünk, és azokat a dolgokat, amelyeket az önzésünk épített bennünk. És ebben az időszakban sajnos bekövetkezik a kereszténység történetének a nagy fordulópontja, a nagy megváltozása, aminek aztán következménye lesz ez a rákövetkező 4. levélben jelzett korszak. Tudnék az, hogy ebben a 4. századtól elkezdődő időszakban kezdi a kereszténység félretenni a Bibliát. Aminek a levét máig isszuk, hogy az embereknek nincs Biblia ismeretük, és ezáltal nincs Isten ismeretük. És ha nincs Isten ismeret, akkor nincs ember ismeret, nincs világ ismeret. Tehát ez az időszak, ez ekkor történt, a 4. és majd látni fogjuk a 6. század között, amikor a kereszténység történetében bekövetkezik ez a súlyos torzulás, a két élő éles kardot számon kívül helyezik. A Biblia az emberek kezébe nem kerül be, a Bibliát helyettesítik mindenféle emberi tanítással, szokással, hagyománnyal, és ezért mutatkozik be Jézus így, hogy ő nála van a két élő éles kard, és ő a két élő éles karddal ad mindig üzenetet, és tartja a kapcsolatot a maga közösségével. Ettől a pillanattól fogva Jézus egyre nehezebben tudja tartani a kapcsolatot a keresztény közösségekkel, mert a két élő éles kardot, a Bibliát félre fogják szorítani. De ugyan miért? Most jön a második rész, a dicséret. Tudom a te dolgaidat, és hogy hol lakol, ahol a sátán királyi széke van, és az én nevemet megtartod, és az én hitemet nem tagadtad meg Antipásznak, az én hű bizonyságomnak napjaiban sem, aki megöletett nálatok, ahol a sátán lakik. Szerencsére ebben a harmadik korszakban is voltak igazi keresztények. Tehát itt dicsérettel kezdődik ez a harmadik levél is. Tudom a te dolgaidat, nehéz helyzetbe kerülsz, mégis megtartod a nevemet, hitemet nem tagadtad meg, bizonyos Antipásznak, az én hű bizonyságomnak napjaiban sem. És ebben a 13. versben kétszer fordul elő, hogy azért méltányolom a te igaz hitedet, mert egy olyan időszakban élsz, hogy a sátán királyi széke van nálad, és ott kell, hogy éljél, ahol a sátán lakik. Ez egy megdöbbentő kijelentés, hiszen a kereszténységet sátán eddig üldözte, de nem tudta megsemmisíteni, Mi történik itt a harmadik időszakban, hogy itt egyszerre Jézus arról kezd beszélni, hogy a sátán királyi széke van nálad, meg a sátán lakik, ott kell neked élned. Erre a először rejtélyesnek tűnő kijelentése majd a harmadik részben kapjuk meg a választ, amikor Jézus a feddését is elmondja. Most azonban én hadd erősítsem meg, hogy ebben a korban is azért voltak, maradtak keresztények, de kisebbségben. Voltak olyan emberek, akik hívő emberek voltak, ragaszkodtak Jézus Krisztushoz, ragaszkodtak a Szentíráshoz is, amit mondom, egyre inkább a gyakorlatból kitesznek. Pergámum időszakában, tehát a 4. századtól fogva ebben az ókeresztény időszakban is voltak igazi keresztények, majd meg fogom önöknek mutatni, hogy kikkel lehet azonosítani a 4. századtól fogva megmaradó, de csak kisebbségben megmaradó keresztényeket. Egyébként ez a könyv a korszakok nyomában azért csodálatos könyv, 1888 az első megjelenési éve, tehát több mint 120 éve már, az 1880-as évek elején íródott, és könyvformában 1888-ban jelent meg, mert ez Jeruzsálem pusztulásától fogva végigköveti az igazán kereszténynek nevezhető közösségek történetét. Tehát ha valaki elolvassa az első fejezetet, Jeruzsálem pusztulása, utána elolvassa az üldözésekről, utána a nagy hitehagyásról, egészen Luther Mártonig, Calvin Jánosig, csak Luthernek három fejezetet szentel például, végigköveti nagyon részletesen azt a korszakot, amelyről sajnos minket nem nagyon tanítottak általános iskolában, egyáltalán még a középiskolában, még el tudom mondani, az egyetemi oktatásból is teljesen hiányzik szinte ez a szempont, az első 1000 év történetének a bemutatása, vagy a kereszténység igaz közösségeinek a bemutatása, ebben viszont egy könyvben viszont látjuk az egészet. A pergámumi időszakban is voltak olyan keresztények, akik ragaszkodtak a hithez, akik Krisztus követték, akiket minden oldalról támadtak, Antipász, valószínűleg ez egy jelképes kifejezés, minden felől támadott kereszténység lesz ez a kereszténység, ami a Biblia szerint megérdemli a kereszténység nevet. Mert itt a kereszténység ebben az időszakban ketté hasad. Lesz egy olyan kereszténység, ami megérdemli a kereszténység nevet, egy pozitív kereszténység, és létrejön egy negatív kereszténység. Most az a kérdésünk, hogy mi ez a negatív kereszténység, ami létrejön, ez a harmadik szerkezeti részben tűnik elénk, amikor Jézus a feddését megfogalmazza. Kicsit pontosítom a fordítást, az eredeti görög szöveg alapján egészen pontosan látjuk, hogy mi a János apostoltól megfogalmazott szöveg. De van valami kevés panaszom ellened, ez nem így hangzik az eredeti, hogy van valami kevés panaszom, éppen az ellentéte. De az a panaszom ellened, nem kevés a panasz, nagyon nagy panasz lesz itt ennek a korszaknak, az áll keresztényeivel szemben, de az a panaszom ellened, hogy vannak ott nálad, akik a Bálám tanítását tartják, aki Bálákot tanította, hogy vessen botránykövet az Izrael fiai elé, hogy egyenek a bálványáldozatokból és paráználkodjanak. Így vannak nálad is, akik a nikolaiták tanítását tartják, amit gyűlölök. Ez a panasz. Vagyis nagyon jól figyeljünk, van itt egy pozitív kereszténység, de a panasz nyilván Jézus mind a hét level a pozitív kereszténységnek szól. A pozitív kereszténységnek fogalmazza a panaszt, hogy te eltűröd azt, hogy vannak itt hamis keresztények, és ezt a hamis kereszténységet ebből a levélből, a pergámumi levélből kiindulva nevezhetjük így is, hogy Jézus mondja, bálámi kereszténység. Ha valaki ezt az egy fogalmat, hogy Bálám, ezt az egy szemét, akinek a neve jelképessé válik a Bibliában, tehát figyelem, a Jelenések könyvében nem csak jelképek vannak, csillag, kétélű éleskard, gyertyatartó, stb. Ezek jelképek. A Jelenések könyvében jelképpé vált személyek is vannak. A Bibliában nagyon sok jelképpé vált személy található. Más egyéb könyveiben is, de a Jelenések könyvében főleg. Itt azt mondja, hogy kifejlődik ebben a harmadik korszakban a bálámi kereszténység. Csak egyit mond. Az a panaszom ellened, hogy vannak ott nálad, akik a Bálám tanítását tartják, aki a Bálákot tanította, hogy vessen botránykövet az Izrael fiai elé, és a bálvány áldozatokból paráználkodjanak. Kedves hallgatók, itt is látunk egy nagy igazságot. Ha valaki nem ismeri az Ószövetséget, lehetetlen, hogy megértse az Új Szövetséget. Az Ó és Új Szövetség így kapcsolódik egybe. Ha valaki most például nem néz annak utána, hogy mi az, hogy Bálám története, ha valaki nem ismeri Mózes 4. könyvét, vagy nem lapoz vissza a Mózes 4. könyve 22. fejezetéhez, tessék nekem elmondani, hogy mit fog neki mondani ez a mondat. Semmit. De ha valaki megismerte már a Bálám történetét, vagy visszalapoz, hogy újra elolvassa és megismerje, azelőtt 5 perc alatt kitisztul a kép. Ki volt Bálám? Bálám egykor igaz próféta volt. Isten igaz prófétája Északkeleten, Mezopotámiában. Amikor jött a zsidó nép, hogy elfoglalja Palesztina földjét, megijedt Bálák, Moáb királya, és a midianiták fejedelmei követséget küldtek Bálámhoz, és azt mondták, gyere el Bálám, és prófétálj a zsidók ellen, mert a hiedelmük szerint, ha egy próféta megátkozza azt a népet, akire ők átkot kérnek, akkor annak a népnek nem sikerül majd elfoglalni a honfoglalásra kiszemelt földet. Tehát ki volt Bálám? Bálám egykor igaz próféta volt. Csak a követek kérésére, a moábita, midianita követek kérésére, pénzért, aranyért és ezüstért, hogy ma szokták mondani, eladta a lelkét. A pénz és a hatalom Bálámot levette a lábáról. A történet elmondja, hogy vonakodott ugyan, meg nagy nehezen adta magát, ugye, hogy ő nem megy profétálni, de aztán még megduplázták a profétamondás díját, és a sok pénzre végül is Bálám beadta a derekát, és Bálám az igaz proféta hamis profétává vált. Elment, hogy fölálljon az itt levő hegyek egyikére, másikára, és itt a honfogláshoz készülődő és itt letáborozott zsidó népre, hogy átkot mondjon. Igaz, hogy a Szamara már figyelmeztette, hogy ne menjen el, Bálám ennek ellenére elment. Igaz, hogy föltárta a kezét, és átok helyett csak áldást tudott mondani, tehát nem sikerült ez sem, hogy megátkozza a zsidókat, átok helyett áldást mondott. De egy rettenetes tanácsot adott azután a moábiták fejedelmének, miután végül is nem tudta megátkozni a zsidókat. 4-szer fogott hozzá, de nem sikerült neki. De utána odament Bálám Bálákhoz, a moábiták királyhoz, és azt mondta, nézd, a zsidó nép az Isten népe, úgyse tudtok ellene mit tenni, de egy valamit tanácsolok neked, hogy a ti fiataljaitokat, fiaitokat, lányaitokat küldjétek át a zsidók táborába, hogy barátkozzanak ezek a fiatalok. Vigyetek egy kis zenét, táncot, ezt meg azt és amazt, amit nem sikerül frontálisan megtenni a zsidókkal, nem lehet őket se karddal legyőzni, se átokkal, se semmivel. Próbáld meg, hogy a soraikba beférkőzöl, és züllesz szét a népet. Hogy lehet egy népet szétzülleszteni, ezt most a szemünk láttára csinálják a világ hatalmasai. Meg kell a fiatalokat métejezni. A fiatalokat erkölcstelenné kell tenni, amennyire csak lehet, akkor biztosítva van a következő nemzedékben a teljes erkölcstelenség a felnőttek körében. Na hát ezt a szégyenletes és gonosz és emberírtó dolgot sem most találták ki, mint hogy semmi új nincs a nap alatt. Ezt már kitalálta Bálám, a gonosszá vált próféta, aki ezt a tanácsot adván Báláknak, az meg is fogadta, és a zsidó nép kis híja, hogy az úgynevezett Baal-Peori történet szerint tönkre nem ment, mert Mózes sem vette ezt észre, nem tudósították erről az álnok dologról. A történetben nagyon sokszor nem a frontális harcok, háborúk, forradalmak döntöttek el dolgot, hanem az álnok beépítések és beépülések. És erre mondja Jézus, hogy az a panaszom ellened, hogy megengeded ennek a Bálámnak, aki a Bálákot tanította, hogy vessen botránykövet az Izrael fiai elé, és azokból legyenek és paráználkodjanak. Vagyis mi történt? Mi történt? Most Jézusnak a szavai mögött mi van? Ebben az időszakban történt az, hogy az eddig üldözött kereszténység, eddig a kereszténységet üldözik, 313-ig a kereszténységet masszívan üldözik. Úgyhogy keresztényeket kiirtanak, vagyonukra ráteszik a kezüket, stb. Egyik pillanatról a másikra azonban a római hatalom arcot cserél, felhagy az üldözésekkel, ez Nagy Konstantinnak a történelmi tette, azóta is Nagy Konstantinuszi vagy Konstantinuszi fordulatról beszélünk, ez valóban egy félelmetes fordulat volt a történelemben. Konstantin császár 313-ban, Milánóban, Mediolánumban, ahogy akkor nevezték, kiad egy ediktumot, egy rendeletet, hogy az eddig üldözött keresztények üldözését fejezzük be. rájönnek a rómaiak, hogy a kereszténységet nem hogy megölni, megsemmisíteni nem lehet, hanem a kereszténység még meg is erősödik az üldözések hatására. Azt mondja Konstantin, nem üldözzük tovább, hanem mit csinálunk? Felajánljuk neki a pénzt és a hatalmat, és amit nem sikerült elérni a kereszténységgel, hogy tudnélik megsemmisítsük ezt a vallást, majd talán ezzel a dologgal el lehet érni, ez már ugye a háttérből mondom annak a nagy koponyának a gondolkodását, aki Konstantinnak és utódainak sugalt ezeket a dolgokat, tehát ez jellegzetes sátáni, démoni gondolkodás. Ördögöt nevezi a Biblia ordító oroszlánnak, aki kegyetlenül tud üldözni, aztán hirtelen megfordítja magát, mondom, más arcot vesz fel, más állarcot cserél, és az üldözések után, hogy Pál apostol mondja, beöltözik világosság angyalának, és nagyon sokan bevették ezt a nagy történelmi fordulatot, és úgy ünnepelték, hogy Konstantin belátta, hogy a kereszténységet nem lehet megsemmisíteni, sőt, pénzt adott, államvallási helyzetbe hozta a kereszténységet. Sajnos mind a mai napig a legtöbb egyházi kiadványban ezt olvassuk, hogy Konstantinus tette pozitív tett volt. Jézus Krisztus, akinek a szava egyedül érvényes egy keresztény előtt, azt mondja, hogy a nagy konstantinuszi fordulat volt a kereszténység történetének eddigi legnegatívumabb lépése, azért, mert ha valakinek pénzt adnak, valakinek hatalmat adnak, az lehet egyes ember, az lehet egy intézmény, az megrészegül a sok pénztől, még inkább a nagy hatalomtól, és ahogy Bálám egykor elveszítette a fejét, és az igaz profétából hamis proféta lett, íme itt van a kereszténység nagy eltorzulásának a képe, az addig győzelmes kereszténységet nem tudták levenni a lábáról az üldözések, most itt elindul a kereszténységnek az eltorzulása azzal, hogy bizonyos keresztényvezetők, és ezek között a keresztényvezetők között nyilván élen járt az egyik legnagyobb város, Róma keresztény vezetője, tehát Rómában bekövetkezik az a fordulat, amit nagy konstantinuszi fordulatnak nevezünk, amivel nem csak az járt együtt, hogy pénzt kapott a kereszténység, hatalmat kapott, hanem az is együtt járt, hogy mindenki, aki a római birodalomba ezután beleszületett, az automatikusan keresztény lett. A római birodalomba beözönlő barbár törzseket is kezdik megkeresztelni, de úgy, hogy tulajdonképpen érintetlenül behozhatják a kereszténységbe a pogány szokásaikat, a pogány ceremóniáikat, mindent behozhatnak. Ezért mondja Jézus, hogy az a panaszom ellenet, hogy bálvány áldozatokat vetnek a többiek elé, hogy a bálványokkal parázlánkodjanak. Lényegileg a kereszténység itt ketté hasad ebben a 4.-6. századi korszakban, megmarad egy krisztusi kereszténység, egy Bibliához ragaszkodó kereszténység, és kialakul egy olyan kereszténység, ami minden vallást befogad, minden vallásból a legkülönbözőbb és egymásnak ellentmondó tanításokat, szokásokat magából olvasztja. Ettől a korszaktól fogva nevezi ez a római kereszténység magát katholikosnak. A katholikos görög szó, amiből lesz a latin katolikus, tehát római katolikus kereszténység, ez ebben az időszakban kezd kifejlődni. A katholikos annyit jelent magyarul, hogy egyetemes. Egyetemes. Mindenkit befogadok. Mindenkit ebbe a nagy olvasztó tégelybe beütvözök, és így nagyon biztosított már a hatalom, mert nem csak az államhatalom adja a hatalmat és a pénzt, hanem a nagy tömegek is alátámasztják ezt a hatalmat, hiszen mindenki hozzám fog tartozni. Fölülről is, alulról is létrejön ez a félelmetes nagy konglomerátum, ez a teljesen egymásnak ellentmondó csoportokból összetákolt vallásosság, szinkretizmusnak is szokták nevezni a teológiában, szokták nevezni nagy középkori konglomerátumnak is, hát maradjunk az eredeti elnevezéseknél, katholikus, egyetemes, mindenki, aki a római birodalom területén születik, itt még ne felejtsük el, még 476-ig áll ez az egységes nagy római birodalom, tehát 313 és 476 között még másfél évszázad van, az ókori pogány római birodalom átlényegül keresztény birodalommal. Jézus Krisztus ezért az igazi keresztényeket is feddésbe részesíti. Miért engedik ezt? A Bálám Hitehagyása mellett mond egy másik kifejezést is Jézus, hogy a nikolaiták tanítását tartják, amit gyűlölök. Ugye a nikolaitákról mi már hallottunk, mégpedig az első levélben. Ott Jézus azt mondta az első levélben, hogy az a panaszom ellened, hogy vannak ott nálad, akik a nikolaiták cselekedeteit teszik, amiket én gyűlölök. Mindenféle hamisságnak mi az útja a világon és a történelemben. A nikolaiták olyan emberek voltak, akik már az első században is felléptek, akik kezdték volna bomlasztani a kereszténységet, de ez nem sikerült nekik. A második században is továbbra is éltek, és kifejtették a működésüket. Minden ember életében, egyes ember életében, de közösségek életében is ez a nagy szabály. Először, ha az emberek megengedik maguknak azt, hogy valami erkölcstelenséget cselekedjenek, és ezt senki nem feddi meg, hanem nyugodtan élhetnek emberek úgy, hogy akár egy családban, akár egy közösségben, hogy teszik a cselekedeteket, itt a harmadik levélben hogyan fogalmaz Jézus? Vannak nálad, akik a nikolaiták tanítását tartják. Tanítását. Mert ez a különbség az első és a harmadik levél között. Itt a nikolaiták még csak cselekedeteket engednek meg maguknak, de hogyha ezt hagyjuk, hogy egy ember megfelejtkezve önmagáról bűnös, gonosz dolgokat tegyen, és nem fedjük, nem intjük a másik embert, bárki legyen is az, az annyira megerősödik, hogy a gonosz cselekedetek a tanítás szintjére kapaszkodnak fel, és akkor az lesz már szinte a törvény, a mai világban is ezt látjuk, ugye? Ugye az emberiség, mit én elnézte azt, hogy ilyen és ilyen dolgokat tegyenek emberek. Aztán utána, egy-két évtizeddel később azok az emberek már azt mondták, hogy hát nekik joguk van ezt tenni, mert hát ez is egy megoldás, ez a másság kifejezés, hát akkor már kezdték tanítani. Utána pedig azt mondták, hogy hát kérem, törvényt kérünk, jogot kérünk, és ezt emeljék törvényerőre. Ez mindenhol és mindenkor így van. Ezért fedte meg Jézus az igazi keresztényeket ebben a harmadik korszakban, de ez mi ránk nézve is érvényes, tehát ez nem egy 1700 évvel ezelőtti az érvény ennek a feddésnek, ez ma is igaz, ezért is mondja minden levél végén Jézus, hogy hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Mert amit itt kimond Jézus, a mai korban is kísértetiesen hasonló a helyzet. Először emberek mondjuk teszik azt, amit tesznek. Most nem akarom néven nevezni a mai világban levő sok szörnyűséget és gonoszságot. De hogyha ez ellen nem lépünk fel, akkor ez előbb-utóbb a cselekedetek tanítássá válnak. Jézus erre is azt mondta, hogy a cselekedeteket is gyűlölöm, erre is azt mondta, hogy a tanítást is gyűlölöm. Jézus álláspontja ugyanaz. Pál apostol mondja a Filippi levél második fejezet első versében, Filippi 2:1-ben, hogy helye van Krisztusban az intésnek. Ha valaki keresztény, a szeretetét ne úgy mutassa ki, hogy mindenre bólogat. A kereszténynek minden embert szeretnie kell, de ez nem annyit jelent, hogy minden embernek minden cselekedetét vagy tanítását is szeretnie kell. Más dolog, hogy én szeretem a másik embert, akiről tudom, hogy mit olyan gyalázatos bűneiben vesztegel, de más dolog, hogyha ideje hozza, vagy hogy alkalom hozza, vagy én valóban az az ember vagyok, akinek szólnia kell, akkor nekem szólni kell. Vétkesek közt cinkos, aki néma. Tehát ennek a kereszténységnek nagyon nagy felelőssége volt, hogy hagyta kifejlődni ezt a bálványimádó kereszténységet. Ez lényegileg a 4., 5., 6. század történelme, hogy hagyták kifejlődni ezt a bálványimádó kereszténységet, hagyták ezt uralmi helyzetre jutni, és ennek lett a következménye az emberiség történetének leghosszabb és legborzalmasabb időszaka, amit később középkornak neveztek el. Ez a hatalmi kereszténység, ez az állam és egyház összefonódásával létrejött kereszténység, a római államhatalom és a római egyházi hatalom összefonódásával létrejött kereszténység, ahogy a szerző mondja a Korszakok nyomában című könyvnek a szerzője, tulajdonképpen gutaütést hozott a világra, a világ megbénult. A gondolkodás, a tudományok, a műszaki tudományok, a művészetek minden 1300 évig béna állapotba kerültek, mert súlyos torzulást engedett meg a kereszténység, és a kereszténység ebben az időszakban óhatatlanul ketté vált. Megmaradt tehát egy kis nyomokban, kis csoportokban, eretnekeknek nevezték őket ezeket a csoportosulásokat, megmaradt egy tiszta krisztusi kereszténység, de ami a világon egyre nagyobb befolyásra tett szert, ez egy pénzen, hatalmon, a politikai hatalommal összeszövődő kereszténység lett. És Jézus ezért mondja a negyedik részben, térj meg, ha pedig nem, ellened megyek hamar, és vívok azok ellen számnak kardjával. Jézus újra a két élő éles karra hivatkozik, és azt mondja, térjetek meg, és forduljatok élesen szembe ezzel a kereszténységgel, ha pedig nem, én fogok majd számnak kardjával vívni, vagyis az ige, a Biblia igenis oda fog kerülni bizonyos emberek kezébe, abban az időszakban is, amikor a Bibliát el akarják némítani, és ebben látjuk a magyarázatát annak, hogy ettől a korszaktól fogva létrejöttek olyan keresztény csoportosulások, amik a Bibliával a kezükben tiltakoztak ez ellen a hatalmi kereszténység ellen, és ez egy folyamatot indított el, és a folyamatban még a 17. verset is ide kapcsolom a bíztatást és a lezárást, akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek, a győzedelmesnek enni adok az elrejtett mannából, és adok annak fehér kövecskét, és a kövecskén újírott nevet, mert senki sem tud, csak az, aki kapja. Két jelkép. Manna, fehér kövecske. Minek a jelképe? A manna minek a jelképe? A Bibliában a gabona, búza, manna, kenyér, megint csak az igének, az Isten szavának a jelképe. Máté 4:4, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely az Istennek szájából származik. János evangélium a 6. fejezete, én vagyok a mennyből alászállott manna, mondja Jézus. Ugye azt mondják a farizeusok, hogy hát milyen csodát teszel te itt nekünk, milyen csodát. Hát Mózes idejében milyen nagy csoda volt, hogy a pusztai vándorlás idején hullott a manna, ugye a mannát így nevezi a Biblia, hogy az angyalok kenyere, vagy mennyei kenyér. Ugye amikor a zsidó nép vándorolt a pusztában, és nem lett volna mit enniük, mert ott nem lehetett földműveléssel, sem mással foglalkozni, akkor Isten megnyitotta az egeket, és minden nap hullott ez a csodálatos élelem, ez a olyan, mint a koriandrom magva, és olyan szürkés-fehér jellegű, mint egy pejhesített, ma így mondanánk, egy pejhesített gabona, de ízletes, finom étel volt a manna, amiből a zsidók minden napra annyit szedhettek, amit el tudtak fogyasztani, tehát egy ómerral, egy körülbelül 3-4 liternyit adott nekik az Isten. Pénteki napon szedhettek két napra valót, hogy nem poshat meg és nem bűszödött meg, mert ha valaki fel akarta halmozni, vagy kereskedni akart volna ezzel, az menthetetlenül megférgesedett. Pénteki napon lehetett két napra valót szedni, hiszen a szombat, a 7. nap a nyugalom napja volt. Így tanította Isten a zsidó népet, hogy Isten az, aki képes bennünket táplálni, mind fizikai, mind lelki javakkal, és Jézus önmagára vonatkoztatta a mannát, azt mondta, hogy én vagyok a mennyből alászállott kenyér, aki életet adok ennek a világnak. Tehát miért mondja azt, hogy a győzelmesnek enni adok az elrejtett mannából? Azért mondja elrejtett mannának, mert ettől a pillanattól fogva, hogy már többször említettem, a Biblia csak elrejtett manna. Nem került oda mindenki kezébe. Csak csempész áru, ahogy később szokták mondani. Elrejtett manna. Nem nyilvánvaló, nem adják oda az emberek kezébe, de Isten eljuttatta. Eljutatta a mi hazánkba is, például Magyarország is, ahogy a honfoglaláskori magyar népet látjuk, hát minden van, de Biblia nincs. Ugye többször elmondtam itt is a sorozatunk keretében, 895 körüli a honfoglalásunk, és 1590-ben fordítja le az első teljes Bibliát Károly Gáspár. Ez több mint 700 év. 700 évig a magyar népnek sincs kezében Biblia. Ezért a középkorban nem is beszélhetünk Magyarországon kereszténységről, hanem egy ilyen bálámi, bálványimádó vallásosságról, és az elrejtett mannából. Kik hozták az elrejtett mannát Magyarországra? Ugye említettem, hogy aki el akarja olvasni, sajnos csak egy szép irodalmi feldolgozása van ennek, Göncz Árpádnak a volt köztársasági elnöknek a Sarusok című regénye. Göncz Árpád ezt megírta, mikor ő szabadult a börtönből, és 60-as években írt egy kis regényt a Waldensekről. Például a Valdensek az Észak-Olaszországban élő, hegyvidéki, mostoha körülmények között élő kis népcsoport, ami őrizte a Bibliát és terjesztette a Bibliát szerte Európában. Sopronban és Kőszegen tartóztatták le ezeket a valdenseket, persze menthetetlenül megégették már az inkvizíció korában őket, és Göncz Árpád regénye ezeknek állít emléket, akik az életük kockáztatásával, egy-egy lap lemásolásával, amit belerejtettek a ködmönükbe vagy más ruhadarabjukba, és az arra érdemes, vagy azoknak az embereknek átadták, akiknél úgy látták, hogy van bennük érdeklődés. Nyilván egy idő után az ilyen embereket, mint külföldi vándorkereskedőket egyébként is megfigyelték, és letartóztatták. Tehát ez is az elrejtett manna történetéhez. Lehetne írni erről egy külön könyvet, vagy külön monográfiát. A középkorban nem az volt a helyzet, mint most nálunk, hogy itt van a Biblia a kezünkben, bárminek utána nézhetünk. Az emberek nem juthattak Isten szavához, csak az akkor fennálló hatalmi politikai vallásosság által kikényszerített vallásosságot kellett, hogy kövessék. Ez lényegileg a középkorban az embereket kényszerítették a vallásra, kényszerítették a kereszténység felvételére, és ezért is borzalmas időszak volt. Kedves hallgatók, ha itt ennél a harmadik levélnél megjegyeztük ezt a szót, hogy Bálám, hogy milyen egyszerű a Biblia, itt a negyedik levélnél újra egy jelképé vált személy áll majd Jézus üzenetének a középpontjában, és ez Jézabel lesz. A bálámi vallásosság után most következik sajnos a nagy kereszténység történetében egy jézabeli vallásosság. Ha valaki elolvasta Mózes 4. könyve 22. fejezetétől, itt meg Királyok 1. könyve 16. fejezetétől az Ószövetséget, megint mondom, én soha nem hiszek azoknak az embereknek, akik azt mondják, hogy kérem, én az Ószövetséget nem tudom olvasni, az tele van vérrel, meg olyan érthetetlen. Az Új Szövetséget azt nagyon értem. Ez a világ egyik legnagyobb hazugsága. Ennek ne tessenek tőlem ilyet kívánni, hogy ilyennek higgyek. Soha nem hittem ennek, mióta megismertem a Bibliát, ma hiszek a legkevésbé. Aki az Ószövetséget nem ismeri, az nem ismerheti az Új Szövetséget. Mert az Új Szövetség tele van visszautalással, tele van ószövetségiben használatos jelképpel, de íme tele van ószövetségi személyekkel, akik jelképes személyekké váltak. Már most, hogyha nem tudjuk, hogy ki ez a Jézabel, a negyedik levéllel nem tudunk mit kezdeni. Figyeljük, hogy szól a negyedik levél. A Tiatira beli gyülekezet angyalának pedig írd meg. Ezt mondja az Isten fia, akinek szemei olyanok, mint a tűzláng, és akinek lábai hasonlók az izzó fényű érchez. Tudom a te dolgaidat, és szeretetedet, szolgálatodat, és hitedet, és tűrésedet, és hogy a te utolsó cselekedeteid többek az elsőknél. De az a panaszom ellened, most már a helyes fordítás szerint, de az a panaszom ellened, hogy megengeded amaz asszonynak, Jézabelnek, aki magát prófétának mondja, hogy tanítson, és elhitesse az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak, és a bálvány áldozatokból egyenek. Adtam neki időt is, hogy megtérjen az ő paráználkodásából, de nem tért meg. Íme én ágyba, szó szerint beteg ágyba vetem őt, és azokat, akik vele paráználkodnak, nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek az ő cselekedeteikből. És az ő fiait megölöm halállal, és megtudják a gyülekezetek, mint hogy én vagyok a vesék és szívek vizsgálója, és mindeniteknek megfizetek a ti cselekedeteitek szerint. Néktek pedig azt mondom, és mind a többi Tiatira belieknek is, akiknél nincsen tudomány, és akik nem ismerik a sátán mélységeit, amint ők nevezik, nem vetek rátok más terhet, hanem ami nálatok van, azt tartsátok meg addig, míg eljövök. És aki győz, és aki mindvégig megőrzi az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányokon. És uralkodik rajtuk vasveszővel, mint a fazekas edényeit széttöretnek, amiképpen én is vettem az én atyámtól. És adom annak a hajnal csillagot. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Kedves hallgatók, most már a középponti dologra utalok, a negyedik levélben a megszólítás és a dicséret, itt is van dicséret, mert mondom, itt is vannak igazi keresztények, bár kis csoportokban és rendkívül kevesen, a látható egyház kicsire zsugorodik. Idézhetnénk Jézus híres mondását, ne félj te kicsinyáj, mert tetszett az atyának, hogy néktek adja az országot. A nagy kereszténység története így zajlik, és ez a nagy kereszténység a jézabeli kereszténység. Hogy az előző kereszténység, negatív kereszténység, ez a bálámi kereszténység, a következő levélben Jézabel neve áll a középpontban. Ki volt ez a Jézabel? Miért folytatása a Bálámnak a Jézabel? Az ókorban, az időszámításunk előtti 9. században történt meg az, hogy Izrael népe, amely külön vált, 931-ben létrejött a déli országrész, ez volt Júda, és létrejött az északi országrész, ez két törzset foglalt magába, Júda, az északi országrész 10 törzset, ennek a neve Izrael volt. Izrael egyik királya, Akháb, elvesz egy föníciai királylányt, egy szidoni királylányt, ennek a neve Jézabel. Ahogy házasságot köt ezzel a pogány királylánnyal, Jézabel nem csak magában jön Izraelnek, a választott népnek a területére, hanem hozza az összes gonosz, alávaló, torz gondolkodású és torz elkölcsű pogány hamis profétáit. A Baál és Jézabel proféták több száznyi, csak nem ezer főnyi seregével jön Jézabel az országba, és pár év alatt az egész ország életét tövestül kiforgatja, eltorzítja, lényegileg az Isten népe között fölállítja a pogányság székhelyét. Ha valaki elolvassa ezt a történetet, Királyok könyvében döbbenetes történet, magának Akhábnak is, a királynak a jellegzetes, habozó, jót látó, de rosszat tevő, mindenkinek engedelmeskedő, főleg a feleségének, és egy eltorzult házasság, hogy rávetül az egész országra, és egy eltorzult erkölcs, hogy elterjed. Ez olyan tarthatatlan állapotokat hoz létre, ez az az időszak, amikor innen az ország széléről, Gileádból föllép a Bibliának egyik legnagyobb hatású prófétá, és ez Illés. Illésnek kell föllépni és figyelmeztetni a királyi párt, meg az egész ország vezetését, hogyha esőisteneket imádtok, a Baál és Asera isteneket imádtok, akkor most az igaz Isten megmutatja, hogy ki az Isten. Évekig nem lesz se harmad, se eső az egész ország területén. Itt kezdődik Illés története. Nem akarok én ebbe belemenni, de ha valaki visszalapoz Királyok első könyve 16. fejezetéhez, ez egy ötkötetes sorozatnak az utolsó kötete a korszakok nyomában. Az első kötet után a második kötet, a Proféták és Királyok című könyvből elolvassa az Akhábra és Jézabelre vonatkozó bibliai magyarázatokat, az pontosan látni fogja, hogy itt Jézus miért utal Jézabelre. Miért utal Jézabelre? Azért utal Jézus Jézabelre, mert a bálámi hitehagyás, mint fordulat után jött ennek a hitehagyásnak a kiteljesedése. Bálám a fordulópont, Jézabel pedig a lejtőn való lefelé menetelésnek, a lejtő aljáig való szakasza, része. Tehát amit Bálám elront, azt Jézabel tovább rontja, mégpedig a felismerhetetlenségig. A kereszténység olyan vallás lesz a középkorban, ami felismerhetetlen. Jézushoz nincs már köze. Hatalmat és kényszert gyakorol. Hol beszélt Jézus arról, hogy meg kell ölni a hitetleneket? Hol beszélt arról, hogy rá kell erőltetni az emberekre a vallást? Hol beszélt arról, hogy az embereknek emberek által választott cselekedeteit kell követniük? Tehát a kereszténység úgy, ahogy van, Jézus tanításaira már nem is emlékeztető vallás lesz. Sokszor szoktam idézni, de hát nem azért idézem, mert ne tudnám, hogy itt is idéztem, de Bulányi Györgynek, a neves piarista szerzetesnek, aki most már 83. évében jár, van egy halhatatlan mondása. Amikor jöttek a kelet-európai rendszerváltások, és a pápa akkor azt mondta, hogy Európát újra evangelizálni kell, mondta II. János Pál pápa, hogy Európát újra evangelizálni kell, akkor ez a derék magyar pap ugyanabból az egyházból mert felszólalni, 1991. augusztusában, ha jól emlékszem, és azt mondta, hogy a pápa téved. Európát nem újra evangelizálni kell, Európát evangelizálni kell. Mert Európa nagy tömegeiben soha nem ismerte meg a kereszténységet, lévén, hogy a hatalmi kereszténységet erőltették rá. Európát nem újra evangelizálni kell, Európát evangelizálni kell. Meg kell mutatni Európának, hogy mi az evangélium, mert eddig nem mutatták meg neki. Nagyon igaza volt. Nagyon igaza volt. Európában egy bálámi és jézabeli kereszténység hódított, ült tort az emberek fején, és ez magának Jézus Krisztusnak a minősítése. Ne felejtsük el, a Jelenések könyve ezzel kezdődik, hogy ez Jézus Krisztus apokalipszise. Ha valaki ennek ellentmond, lehet ennek ellentmondani, valaki másképp ismerte a történelmet, vagy ezt nem akarja rögtön elfogadni, ennek én is ellentmondtam, amikor először hallgattam Jelenések könyvéről előadásokat, de aztán kezdtem azt látni, hogy ha ezt Jézus mondja, akkor álljunk ezzel szóba, és nézzünk utána, hogy nem Jézusnak van igaza itt is. Jézus Krisztus azt mondja tehát, hogy az a panaszom ellened, hogy megengeded amaz asszonynak, Jézabelnek, aki magát prófétának mondja, hogy tanítson és elhitesse az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak és a bálványázatokból legyenek. Újra azt mondja Jézus, hogy paráznaság. Újra azt mondja, hogy bálványázat. Tehát Jézus mind a két levélben, ez közös a két levélben, utal arra, hogy a kereszténység eltorzul. Más vallásokkal szövetségre lép. Tömegbázist akar teremteni magának. Hatalom, pénz, minden ennek van alárendelve, és ezért a kereszténység messze jár már tőlem, legalább olyan messze, mint Jézabel járt messze az igaz Istentől az Ószövetség idején. Adtam neki időt is, hogy megtérjen az ő paráználkodásából. Nem különös kijelentés ez? Adtam neki időt is. Hát igen, ez aztán nagy idő volt. Isten nem avatkozott közbe. Isten végignézte, Jézus Krisztus végignézte ezt a 6. századtól, lényegileg a középkorra, a Biblia szerint nem csak a 16. századig veszi ez a levél, ezt az időszakot, de más meghatározás szerint a Biblia 18. század végéig, a francia forradalom idejéig veszi ezt a középkori időszakot. Tehát lényegileg ez a 6-tól a 18. századig majdhogy nem 13 évszázad. Hát ez az aztán igaz, hogy azt mondja Jézus, hogy adtam neki időt is. Isten nem lépett közbe hatalommal és kényszerrel. Isten hagyta, hogy a tőle elrugaszkodott kereszténység mutassa meg, hogy mire jut. Hát ide jutott. 13 évszázadig kegyetlen zsarnokként ült az emberiség fején, és amikor lejárt ez a nagyon hosszú idő, tehát adtam neki időt is, hogy megtérjen az ő paráználkodásából, de nem tért meg, íme én ágyba, beteg ágyba vetem őt és azokat, akik vele paráználkodnak. Jézus fél mondatokkal ki tud évszázadokat fejezni. Mi az, hogy beteg ágyba vetem őt? Először az egyház került beteg ágyba a 16. századi reformációval. A 16. századi reformáció világosan megmondta, hogy ez az egyház bálványimádó hitehagyó egyház. Ezért javaslom Luther olvasását. Luther Márton, aki maga is katolikus szerzetes volt, tehát ő nem muzulmán volt, nem ateista volt, katolikus szerzetes volt, ágostonrendi szerzetes, belülről látta, belülről tapasztalt ennek az egész Krisztustól távol levő megromlott egyháznak a helyzetét. Egyébként megdöbbentő dolog, hogy én Luther életét úgy gondoltam, hogy úgy, ahogy ismerem. Aztán elolvastam ezt a három fejezetet, és azóta is sokszor elolvasom ezt a három fejezetet. Sajnos manapság nem nagyon tisztán és világosan mutatják, hogy ki volt ez a Luther és mit akart. Sőt, már oda jutottunk, hogy szinte Luther teszik felelőssé a kereszténység megoszlásáért. A kereszténység megoszlásáért nem Luther felelős. A kereszténység megoszlásáért a pénz és a hatalom elfogadása a felelős. És mind a mai napig így van. A kereszténységet ma sem az osztja meg, aki rámutat bibliai alapokon a kereszténység. Ma már számosabb hibájára, mint ami volt egykor sajnos. A kereszténységet mindig az osztja meg, ha Krisztus tanításaival ellentétesen valami olyasmit tesznek a keresztények, vagy keresztényegyházak, amit Jézus soha nem tanított, sőt az ellenkezőjét tanította. Jézus világosan mondta, hogy az én országom nem e világból való. Jézus világosan mondta, hogy tedd vissza hüvelyébe kardodat, aki kardot ragadt, kardáltal vészel. Jézus nem engedte meg a követőinek, hogy pénzt, hatalmat, fegyvert alkalmazzanak. Jézus azt mondta, hogy bőségesen elegendő az igazság is. Ha az igazság nem győzi meg az embereket, a pénz, a hatalom és a fegyver se fogja meggyőzni. Jézus az igazságot adta, a kétélű éles kardot adta a követőinek a kezébe. és Jézus soha nem hatalmazta föl a követét, hogy politikai hatalmakkal, pártokkal, szervezetekkel összeszűrjék a levet, mert az én országom nem a világból való. Nincs olyan politikai hatalom, amely Jézus országát akarná megépíteni, akkor is, hogyha azt mondja, hogy keresztény Európa, vagy azt mondja, hogy keresztény Magyarország. Ez a hazugságok közül egy nagyon nagy hazugság. Megengedem, hogy sok ember ezt elfogadja. Jézus Krisztus ezt nem fogadja el, és az igazi keresztények sem fogják ezt soha elfogadni. Ezért Jézus azt mondja, hogy betegágyba vetem őket. A betegágy először az egyház kerül válságba, a 16. századi reformációval, utána pedig a világi hatalom, mi a világi hatalom? A középkori feudalizmus, a hűbériség 18. században, az angol forradalom már a 17. században, de lényegileg a francia forradalom elsöpri a hűbériséget. Tehát vége van. Íme a betegágy. 2-3 évszázadot Jézus csak egy jelképpel, azt mondja, betegágyba vetem őket. Először ez az egyház fog kimúlni, ez a középkori zsarnok, hatalmi keresztény egyház, utána pedig a szövetségese, a hűbéri, feudális társadalom is meg fog rendülni, és a feltörekvő polgárság át fogja venni a helyét. És az ő fiait megölöm halállal. Micsoda kijelentés. Jézus mondja, az én fiait megölöm halállal. Értelmetlenül, céltalanul, amennyi embert megöltek a középkorban, ahhoz csak egy évszázad fogható ez a 20. század. De a 20. századon kívül más század nem fogható ahhoz, hogy a középkorban, amikor nemesek háborúztak, oligarchák, királyok, keresztes hadjáratok, mi minden őrültség zajlott le a történelem színpadán, keresztes hadjárat. Az is csak azért volt, ugye, mert Európában nagy volt a munkanélküliség, megtalálták az ideológiát, hogy vissza kell a Szent Sírt fogadni, a kereszttel tettek mindenféle visszataszító dolgot, hogy Heléna, Konstantin császár anyja megtalálta Krisztus keresztjét, és azt elvitték a nem tudom én a szaracénok, és azt vissza kell venni, és az egész középkorban olcsó, bugyuta, gonosz ideológiával lakatták az embereket, és küldték a vágóhidra az emberek millióit, hogy gyerünk a Szentföldre, 25 keresztes hadjárat, körülöttük 2-3 gyerek keresztes hadjárat. Mondom, ezekhez a gonoszságokhoz csak a mikorunk fogható. A mikorunkat lényegileg a Biblia, mint egy új középkort írja le. Tehát itt semmi megdöbbenés nem lehet, mert a mikorunk és a középkor az valóban más bibliai igehelyek szerint is párhuzamos időszak. De milyen érdekes, hogy megemlékezik Jézus ebben a levélben, ugye, mert nyilván ez a negatív vonulat. De ne felejtsük el, Jézus mindig a pozitív gyülekezeteknek mondja, amit mond, és ott mondja, hogy miért engeded meg Jézabelnek. Akkor mindig úgy szoktam a fejem fogni, hogy én a középkorban éltem volna. A középkorban éltem volna. Ahol oly sok eretneket megöltek. De Jézus mégis azt mondja, hogy miért engeded meg ezeknek? Hát innen veszem én is a bátorságot, kedves hallgatók, hogy én is szóljak. Mert Jézus mindenkit felelősségre von, aki ismeri a Bibliát, vagy tudja az ő tanításait, hogy miért hagyjuk szó nélkül ezeket a rettenetes dolgokat. A mai korban ugyanúgy a vallások és a politikai erők összekapcsolódnak. Ezzel ellen szólni kell. A vallás teszik tönkre ezzel. Az embereknek éppen úgy akarják ezt beadni, hogy a vallást megerősítjük, mert kell a pénz azért, mert kell a politika, mert hát ezen a világon nem lehet mással érvényt szerezni. Ez a vallás teszi tönkre, a keresztény vallás teszi tönkre. Ezzel ellen szólni kell. Mindegy, hogy Debrecenben, Magyarországon, Európában vagy a világon, ez ellen, hogyha az igaz keresztények nem szólnak, azért tehetik azt a sok gonoszságot az álkeresztények, meg a jézabeli hamis proféták, mert lényegileg az emberek előtt nincs alternatív, és az emberek úgy gondolják, hogy hát, ha most ez a kurzus van, akkor ez a kurzus van. Eddig támadták a vallást, most meg a vallásnak rakomány számba döntik oda a pénzt, hogy csak építsetek templomokat, csak legyetek gazdagok, neveljétek a gyerekeinket, stb. Stb. Ez ellen szólni kell. Ez egy középkori berendezkedés, újrafeltámasztása, amit itt zajlik. Ez a nagy konstantinuszi vallásosságnak az egész nagyban, az egész világ méreteire való felnagyítása és újrafeltámasztása. De hogy említettem önöknek, Jézus a pozitív keresztény gyülekezeteknek ilyeneket mond, hogy az utolsó cselekedetei többek az elsőknél. És adom nektek a hajnalcsillagot. Mit jelent ez, hogy az utolsó cselekedete, nyilván ez időbeli kijelentés, hogy itt elkezdődik ez az időszak, és azt mondja, az utolsó cselekedetei többek az elsőknél. Adom nektek a hajnalcsillagot. Ez annyit jelent, hogy Jézus Krisztus igenis támogatja a Szentlélek által a mennyből ezt a kereszténységet, és ahogy ezt a kereszténységet támogatja, itt még csak a valdensek vannak. Aztán a valdensek után jönnek Angliában a Wyclifiták és a Lollardok. Utána áttevődik a reformáció Csehországra, jön a huszitizmus. És aztán a huszitizmus után, a sok előreformációs mozgalom után végre itt az utolsó cselekedetei, többek az elsőknél. A nagy 16. századi reformáció egy döntő fordulatot visz majd végbe, és megpróbálja visszavezetni a kereszténységet az eredeti jézusi alapokhoz. Mivel sokszor tapasztaltam az országban, hogy a reformáció szavát nem tudják lefordítani az emberek. Kénytelen vagyok ezt az egyszerű dolgot is elmondani, hogy mit jelent ez magyarul, hogy reformáció. Reformálni. Visszaállítani az eredeti alapot. Visszaállítani az eredeti krisztusi rendet. A reformáció nem egyházszakadást akart elérni. Az más kérdés, hogy Róma kijelentette, hogy ő nagyon jó, és nem kell megváltoznia. Ezért lett belőle egyházszakadás. Nem azért, mert Luther nyughatatlan volt, nem azért, mert Calvin kemény volt, hanem ők reformálni akarták a meglevő egyházat. Ők azt mondták, hogy vezessük vissza a kereszténységet az eredeti jézusi alapokra. Erre a visszavezetésre mondta az akkori hatalmi egyház, hogy nem, én jó vagyok. De Jézus előre megjövendölte ezt, hogy az utolsó cselekedetei többek az elsőknél, és ezeket a reformátorokat, Wyclifet is és Luthert is egyébként már a maguk korában is hajnalcsillagnak nevezték, sötétségben felragyogó hajnalcsillagnak nevezték, és ezért innen ez a szóhasználat, hogy adom néktek a hajnalcsillagot. És nagyon érdekes, hogy itt ennél a negyedik levélnél, és ennél a negyedik levélnél először megjelenik egy új motívum. Mi ez az új motívum? Jézus elbúcsúzásában, tartsd meg, ami nálad van, amíg eljövök. Jézus itt már jelzi, hogy az eljöveteléhez nagy lépésekben közel kerül az emberiség. Eddig az első három levélben a második eljöveteléről nem volt szó. Ugye olvastuk, végigolvastuk a első három levet, nem volt szó. Itt azt mondja, hogy tartsd meg, ami nálad van, amíg eljövök. Az ötödik levélben azt mondja, íme eljövök, mint a tolvaj éjjel. A hatodik levélben ezt mondja, hogy eljövök hamar, és itt a hetedik levélben mondja azt, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek. Ez a mi korunk. Jézus az ajtó előtt áll és zörget. Tehát tulajdonképpen ez az új motívum, ami megjelenik, hogy Jézus a második eljövetelére hívja fel a figyelmet. Második eljövetelére hívja fel a figyelmet, mert a középkor után az események felgyorsulnak, a Biblia világosan hirdeti, hogy itt a középkor után az események fel fognak gyorsulni, és a felgyorsult események bele fognak torkollani abba az időszakba, ami a Krisztus második eljövetelének az időszaka.